Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód vendége ma dr. Varga Tamás plasztikai sebész, a Semmelweis Egyetem PhD kutatója, akivel már májusban volt arról szó, hogy a műsor vendége lesz, viszont éppen egy kolumbiai továbbképzésre készült. Ezen már túl van, úgyhogy az ott szerzett tapasztalatokat és élményeket is meg fogja velünk osztani. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, dr. Varga Tamás a vendégem.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ebben a műsorban már sokat beszéltünk egyébként, egyrészt a helyreállító plasztikai sebészetről, másrészt az esztétikai plasztikai sebészetről. Ma ez utóbbinak a veszélyeire is ki fogunk térni, meg arra a trendre, hogy ma már 20 éves lányok is gyakran átszabadják az arcukat, vagy valamely más testrészüket. De még egyet ugrok vissza, hogy néhány héttel ezelőtt dr. Géczi András Mihállyal volt egy beszélgetésünk, és akkor az intim plasztikáról volt szó, és közösen ti végeztetek egy kutatást, miért és merre halad az intim plasztikának az evolúciója.
Igen, ugye a kutatásunknak az egyik mondani valója, amit ugye kiragadtak, hogy mennyivel emelkedett a száma ezeknek a beavatkozásoknak, ugye több mint a duplájára emelkedett, és ez a trend, ez töretlen. Tehát
ugye ez egy 10 év alatt, azt hiszem.
Igen, tavaly 15,6%-kal emelkedett a nemzetközi statisztikák szerint. De a kutatásunknak a fő mondani valója igazából az volt, hogy összehasonlítottuk a különböző műtéti technikákat, ezeknek az elégedettségét és ezeknek a szövődményeit, és azt láttuk, hogy 95% fölötti a beteg elégedettség, és szinte minimálisak a komplikációk technikától függetlenül. Tehát az intim plasztika egy nagyon biztonságos, nagyon magas elégedettséget nyújtó plasztikai sebészeti beavatkozás, amit nem pusztán azért választanak a hölgyek, mert esztétikai okuk van rá, hanem sok esetben, és erről most már lehet beszélni, akár itt a rádióban is, a kishajaknak a túlfejlődése funkcionális panaszokat okoz, ruhaviselés közben zavarja a hölgyet, sportolás közben, lovaglás, biciklizés közben, tehát hogy ezeket a funkcionális panaszokat meg lehet oldani egy műtéttel, és az életminőséget lehet javítani.
Erről szólt ez a kutatás, és további tapasztalataid viszont a 3 hónapos kolumbiai túra során is valószínűleg értek. Én szeretném, hogyha ezzel kezdenénk ezt a mai beszélgetést, hogy ott mi az, amit egy ilyen, ugye ott volt egy konferencia is, és aztán mentél egy továbbképzésre a Nemzetközi Esztétikai Plasztikai Sebészeti Társaság elnökéhez. Ugye igen, ő volt a mentorod.
Igen.
Onnan mit hoztál haza, és ott milyen szakemberekkel találkoztál? Tehát mi az, amit Dél-Amerikában jobban magadra tudtál venni tudást, mint akár idehaza?
Kezdeném azzal, hogy mik a trendek most Dél-Amerikában, és miben különböznek a magyar trendektől. Ami számomra meglepő volt, hogy Dél-Amerikában az emlő nagyobbítás kezd visszaszorulni, és most már...
Hoppá.
Több implantátum kivételt végeznek, mint implantátum beültetést. Ennek a hátterében nem az áll, hogy a hölgyek kevésbé szeretnének dúskebleket, hanem a szociális médiában elindultak olyan trendek, fals információk, hogy az implantátumok különböző betegségeket okozhatnak, daganatot okozhatnak, és egy ilyen hisztériakeltésből kiindult trend van ott Kolumbiában, ami miatt sokan vetetik ki az implantátumaikat. Van egy úgynevezett breast implant illness, vagy emlőimplantátum betegség, amely teljesen egy bizonytalan korképnek írható le, tehát implantátum viselő hölgyek évekkel, évtizedekkel a beültetést követően nagyon szerteágazó tüneteket produkálnak, gyengeség, fáradtság, hajhullás, izomfájdalmak, és emögé tettek egy hipotézist, hogy ez lehet, hogy az implantátumtól van, de erre semmilyen tudományos bizonyíték nincsen, nincs megerősítés, ez irányában futnak a kutatások, de ettől függetlenül ugye sok hölgy kiveteti ezeket az implantátumokat. Ez az egyik trend.
De ez is milyen érdekes, ez is a közösségi médiának köszönhető.
Abszolút.
És erről majd fogunk beszélni, hiszen a maga az esztétikai, plasztikai sebészet is nagyon nagy, sok mindent köszönhet a közösségi médiának, hiszen az önmagukkal nem megelégedő hölgyek, vagy akár férfiak is nagyon sokszor azért mennek plasztikai sebészhez, nem? Mert hogy nincs megelégedve a kinézetükkel.
Ez abszolút így igaz, a közösségi média nagyon befolyásoló hatással van az emberekre, legyen az fiatal vagy idős. Idén volt egy kongresszus Párizsban, az IMCASZ, a világ legnagyobb esztétikai kongresszus, ahol külön szekció volt a social médiára szentelve, és ott hangzott egy nagyon érdekes gondolat, hogy a közösségi médiában látott irrealisztikus képek és eredmények a páciensekben olyan elvárásokat alakítanak ki, amit soha nem fogunk tudni teljesíteni, és emiatt egyre boldogtalanabbak lesznek a páciensek még a beavatkozások után követően is.
Wow! Ez viszont nem túl jó egyébként egy orvosnak, tehát az nem túl jó visszajelzés, hogy hát figyelj, mégse.
Nagyon fontos a páciense való őszinte kommunikáció, a realisztikus elvárásoknak a letétele. Tehát, hogyha a konzultáció során én azt érzékelem, hogy a páciensnek teljesen irrealisztikus elvárásai vannak, a saját anatómiáját nem veszi figyelembe, hoz egy képet Emily Ratajkowskiról, megmutatja az emlőit, de közben meg egy olyan emlő szerkezete van, egy olyan mellkasa van, amiből nyilván nem lehet azt kihozni, akkor ezt meg kell tudni neki magyarázni, és ha ő ezt nem érti meg, akkor nem szabad megoperálni, mert az a beteg biztos, hogy elégedetlen lesz, vagyis a páciens, mert ugye nem beteg.
Igen. Egy zárójeles gondolatot nyitok. Egy ilyen konferencián, vagy akár a továbbképzésen fölmerül a pszichológia szerepe. Tehát egy plasztikai sebésznek nagyobb pszichológiai munkát kell elvégeznie a pácienseivel, mint akár egy onkológusnak. Mind a kettő nagyon fontos, tehát tegyük hozzá, itt most két olyan példát hoztam fel, ami talán mind a kettő nagyon fontos a pszichológia.
Egy plasztikai sebész valamennyire pszichológus is, ha bár nincs ilyen végzettségünk, de rengeteget beszélünk a pácienssel. Egy műtétet megelőzően több órányi konzultációt végzünk több különböző ülésben, és megpróbáljuk feltérképezni a páciens motivációit, elképzeléseit, az önpercepcióját, az önértékelését felmérjük, és tudni kell nemet mondani. Tehát, hogyha egy páciens nem áll készen, pszichésen, fizikailag, lelkileg egy beavatkozásra, akkor nem szabad megoperálni őt. Tehát ez nehéz nemet mondani, de néha kell.
Visszaugorva erre a továbbképzésre, mit hoztál haza, mi a legfontosabb, mi az eszenciájának a tudásnak, amit ott megszereztél?
Két nagyon fontos plasztikai sebészeti tudásért utaztam Kolumbiába, amelybe ők talán a világ legjobbjai, de ha nem is a legjobbak, az élvonalba tartoznak. Az egyik ugye a saját kutatási területem, az intim plasztika. Ez volt a legfőbb motivációm, hogy ezt a klinikát válasszam, és dr. Lina Trianát, aki ugye a társaságunk elnöke, és aki az intim plasztikának az egyik fő szószólója, pápája, ő írta a tankönyvet ebben a témában, és minden kongresszuson ő a meghívott előadó. Legnagyobb számban végzi ezeket a beavatkozásokat talán az egész világon, mi azt jelenti, hogy napi szinten több ilyen műtét is van, minden nap folyamatosan intim plasztikai beavatkozásokat végez, és a világ minden tájáról, Amerikából, Kanadából, Európából érkeznek hozzá páciensek. Egy nagyon egyedi technikát alkalmaz, amelyet én nem láttam még mástól, itthon se, meg kongresszusokon se. A technikának a lényege, hogy a női nemi szervet egy esztétikai egységként kezeli, nem csupán a kisajkat kezeli, hanem a klitorisz körületi bőrt, a nagyajkat, ha szükséges, a lentebb lévő területeket is egybe, akár a hüvely szűkítéssel kombinálva, tehát egy nőgyógyászati beavatkozást is végez plasztikai sebészként, ez engedélyezett Magyarországon, aha, ugye ez nőgyógyászati szakvizsgához kötött, tehát egy holisztikus szemlélettel áll a női intim régióhoz, és...
Te melyiket támogatod, bocsánat, hogyha jobb azt szerinted, hogyha ez egy külön szakvizsgához kötött, tehát egy nőgyógyász szakvizsgához, vagy Kolumbiában ez így is működik?
Én azt gondolom, hogy ha megfelelő képzettséggel rendelkezik az operáló orvos, tehát ő neki van ebbe tapasztalata, ismeri azt az anatómiai régiót, akkor az, hogy most ő plasztikai sebész, vagy nőgyógyász, ebből a szempontból irreleváns, mert egy nőgyógyász is operál kisajkat, egy plasztikai sebész is operálhat talán hüvelybe menetet, hogyha erre megvan a tapasztalata. Ugye Magyarországon nem a képzésnek a része a hüvei műtétek, tehát ezt nőgyógyászok tanulják, így nálunk nőgyógyászok végzik a műtétet. Ha itt Magyarországon végzünk egy komplex műtétet, akkor egy nőgyógyász kollégával közösen fogjuk ezt a műtétet végezni.
Ez egy tandem műtét, hogy tetszik.
Hát lehet így
nem
is
tudom, ez nagyon laikus volt így?
Ja, igen.
Köszönöm az őszintességet, Tamás. Jó, menjünk vissza akkor ide a kolumbiai tapasztalatokhoz. Eddig kevés szó esett ebben a műsorban, még akkor is, amikor a plasztikai sebészet volt a témánk, hogy milyen veszélyei vannak, mikre kell odafigyelni. Megjelentek ezen a piacon olyan szereplők is, akik hát nagyon finoman szólva is sarlatánok?
Kezdjük ott, hogy a legfontosabb, hogyha valaki esztétikai beavatkozást tervez, legyen ez ajakformázás, botox, szálbehúzás, a legegyszerűbb minimálinvazívabb beavatkozások, ellenőrizze, hogy akihez megy, az orvos-e egyáltalán, mert sajnos most már ezt kell mondanom, felmegyünk az internetre, a TikTokra, a Instagramra, és tömegével jönnek olyan profilok, amik nyilvánvalóan nem orvos végzettségű emberek végeznek orvosi beavatkozásokat, kuruzslást végeznek, ami bűncselekmény. Ha valaki szeretné ellenőrizni, hogy az orvosa tényleg orvosa, akkor ezt nagyon egyszerűen meg tudja tenni. Google-be beírja, hogy orvoskereső, és az orvos nevére keresve ki fogja adni az ő pecsétszámát és a szakvizsgáit. Tehát ezt mindenkinek ajánlom, mielőtt bárkihez.
Ez orvoskereső.hu?
Hát ez orvoskeresőként, ez az okfőnek a rendszere, ellenőrizhető mindenkinek a működési engedélyének az érvényessége és a szakvizsgái a megléte, hogyha van neki. Sajnos a trend azt mutatja nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján, hogy abból kifolyólag, hogy az esztétika, a plasztikai sebészet egy óriási milliárdos dollár, milliárdos biznisz, egyre többen látják ebben a kenyérkeresetük forrását. De ugye, amíg egy plasztikai sebész alapvetően egy orvos, egy gyógyító, aki nem csupán az esztétikáért felel, hanem a rekonstrukcióért, az égésellátásért, és egy holisztikus szemlélettel, 12 éves tapasztalattal, egyetemi tudással és gyakorlattal rendelkezik. Egy 2-3 napos tanfolyammal injektornak nevezett személy nem fogja tudni az anatómiát, az élettant behatóan ismerni, és megfelelően kezelni a pacienst, és ha az injekciót akár még tökéletesen be is adja, az esetleges szövődmények ellátására nem rendelkezik se képességgel, se kompetenciával, se megfelelő háttérrel. Ugye egy legegyszerűbb beavatkozás, egy hialuronsavas ajakformázást követően is létrejöhet egy érelzáródás, egy bőrelhalás, orr szemkörnyéki beavatkozásoknál vakság, látótér kiesés, amelyek visszafordíthatatlan károkat okoznak a páciens számára. Ezek előfordulnak, ezek megtörténnek Magyarországon is, csak a közösségi médiában nem ezt mutatják, ugye ezek a személyek, hanem a jó eseteiket, a rosszakat meg elsikálják, kenőpénzzel a betegeket megvesztegetik.
Wow.
És sajnos a rendőrség meg a népegészségügyi hivatal ezzel nem foglalkozik, pedig a társaságunk is, meg külön személyesen több orvos is rendszeresen tesz panaszt. Listával elküldtük már ezeknek az embereknek a nevét, és nem történik semmi. Wow. Ugyanúgy folytatják ezt a kuruzslást, mert ez egy BTK-s bűncselekmény.
De pont ezt akartam kérdezni, hogy a magyar orvos társadalomra ez milyen feladatot ró?
Sokat. Tehát ugye a szövődmények ellátása az vagy a bőrgyógyászati klinikán, vagy a plasztikai sebészeten csapódik le, vagy akár a szemészeten, hogyha vakságot okoznak. Pont a tavalyi kongresszuson egy kedves kolléganőnk mutatott be egy esetet, ahol egy teljes jobboldali látótér kiesése volt a páciensnek egy esztétikai beavatkozást követően, amit nem megfelelő szakképzettségű orvos végzett, hanem nem orvos végzettségű.
És ott melyik testrészt próbálták meg helyreállítani?
Ha jól emlékszem, szemkörnyéki valamilyen fiatalító eljárás volt, és beleinjektálták az artériába, és az az anyag eljutott a látóideghez, és hál' Istennek egy visszafordítható látótérkiesés volt, mert a szemészek egy nagyon kiváló munkát végeztek, és több hétnyi kezelést követően visszatért a látása, de ez, ha nem lentek volna ezek a szuper személyszorvosok, akkor ez örök életre tartó vaksággal járt volna a páciens számára.
Ugye át is küldtél nekem egy cikket még tegnap, a Daily Mail-re jelent meg az első haláleset.
BBL, ez a Brazilian Butt Lift, ez a brazil típusú fenék emelés, amikor saját zsír átültetéssel feneket formáznak. Ugye ez egy ilyen beavatkozás.
De ebben az esetben Angliában volt.
Angliában volt, igen. Egy nagyon szörnyű tragédia, egy 5 gyermekes anyuka, egy fiatal, azt hiszem 33 éves 5 gyermekes anyuka halt bele ebbe a beavatkozásba. Nagyon fontos kiemelni, hogy ezt a beavatkozást nem egy plasztikai sebész végezte, hanem egy olyan magát esztétikai praktizálónak hívó személy, aki 2 éve kezdte el ezt a szakmát, mindenféle egészségügyi végzettség nélkül.
Igen.
És plasztikai sebészeti szakvizsgát igénylő beavatkozást végzett egy zsirált ültetést a legveszélyesebb anatómiai régióban. Hogy miért mondom ezt? Sajnos a fenék zsirált ültetés egy fokozott rizikójú terület, mert nagyon nagy vastagságú ér található ott ebben az anatómiai régióban, amit hogyha nem megfelelő technikával végzünk rossz irányból, akkor ebbe a vénába bele tudjuk adni ezt a zsírt, és ez a zsír a tüdőbe jutva tüdőembóliát és halált okoz, és ez történt ennél a személynél is. Volt egy hasonló eset Miami-ban, ahol nagyon megugrott a halálesetek száma. Egy éven belül 14-en haltak bele ebbe a beavatkozásba, és a Miami kormányzója egy bizottságot állított össze, hogy megvizsgálja, hogy mi az oka ennek. És arra jöttek rá, hogy vannak klinikák, ahol nem orvosok, hanem ápolók, asszisztensek, de volt, hogy a takarítónő végezte a beavatkozásokat. Tizedáron dolgoztak, mint a többi klinika, naponta óriási volumenben művelték ezeket a műtéteket, és a betegek biztonságára nem figyelve. És Miami-ban már csak ultrahang vezérelten lehet zsírált ültetést végezni fenékbe, amivel a vénát ugye lehet követni, és látjuk, hogy pontosan hova adjuk. Egyébként megfelelő sebészeti technikával, az anatómia ismeretével ez a beavatkozás biztonságos, és nem fog halállal járni, csak tudni kell, hogy mit és hova adunk be. Amihez ugye kell a sok éves tapasztalat és anatómiai tudás és gyakorlat.
Ugye ez volt az első ilyen eset, ami halállal végződött. Nyilván remélhetőleg az utolsó, de ahhoz, hogy ez tényleg az utolsó legyen, és ilyen ezt el lehessen kerülni, ahhoz az orvostársadalomnak mit kell tennie, hogyan kell összefognia, mire kell odafigyelni?
Én azt gondolom, hogy az orvostársadalmon belül megvan az összefogás, mert a Magyar Plasztikai Társaság, a Magyar Bőrgyógyász Társaság évek óta folyamatosan lobbizik azért, hogy lépjenek fel az orvosi végzettség nélkül orvosi tevékenységet végző emberek ellen. A különböző szervekhez folyamatosan levélírások történnek, lobbizás történik, de hogy mi az oka, hogy nem lép fel ellene a különböző hivatalok vagy a rendőrség, ezt én nem tudom megmondani, de az biztos, hogy a beteg biztonság megkívánná, hogy ezek ellen a személyek ellen fellépjenek, mert ahogy nem megyünk el olyan fogorvoshoz, akinek nincs fogorvosi végzettsége, hogy nem menjünk el olyan plasztikai sebészhez, aki nem plasztikai sebész. És egyébként volt ilyen fogorvos is az utóbbi időben, aki beleszakította a fogát a páciensnek a kihúzás közben, majd kiderült, hogy nem is fogorvos volt, hanem valamilyen asszisztensek magát fogorvosnak adta ki. Oh. Ezt is olvastam, a híradóban volt pár hónapja.
Szóval ez egyrészt ad egy plusz munkát az orvostársadalomnak, meg nyilván fejtörést is okoz, hiszen a trendek azok meg, most egy visszaugrunk a plasztikai sebészetre, tényleg azt mutatják, hogy 20 évesek is, és ugye látjuk a kifejezését, látjuk, gyakran lehet látni a kacsacsőrű. Ez a köznapi megfogalmazása ennek, amikor túltölti valaki a száját.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy a két probléma egymástól nem elkülöníthető. Általában ezek a teljesen természetellenes, a szép anatómia arányokat elvesztett ajkak, amik jönnek velünk szembe az Instagramon vagy a Balatonparton, azok általában nem plasztikai sebész keze által születnek, hanem olyan személyek keze által, akik az arc esztétikáját, az arc arányait nem értik, nem ismerik, és hozzák létre ezeket a túltöltött, felfújt, mesterkélt, teljesen az arccal nem harmonizáló ajkakat, vagy akár arcot. És sajnos a trendek rossz irányba mennek, tehát ezekre van igény, láthatóan ezeket lájkolják, követik ezeket a személyeket, és valahogy normalizálnunk kéne a természetes szépségideált, és el kell tudni különíteni a plasztikai sebészetnek is a rekonstrukciós esztétikai szerepét, mert van ilyen, mert lehet egy 20 éves hölgynek is egy nagyon vékony felső ajka, amely szinte láthatatlan, és ő szeretné, hogy látszódjon az ajka, hogy kicsit formásabb legyen, esztétikusabb legyen, és meg kell tudnunk húzni a határt, hogy mi az, ami még esztétikus, szépen megy az arc formájával, és mi az, ami már teljesen természetellenes. Ugyanígy az emlőknél a 30%-a a műtéteknek körülbelül olyan emlő implantáció, ahol férfias típusú mellkasa van a hölgynek, vagy úgynevezett tölcsér melle, tubuláris melle, amikor nagyon természetellenesen növekszik, kitágult mellbimbója van, az emlő állománya előre boltosul a mellbimbón keresztül, egy ha csúnyán fogalmaznék, egy ormányszerű kinézetet létrehozva. Ezek a hölgyek, ezeknek az esztétikai beavatkozása egy rekonstrukció, mert ők nem mernek fürdőruhába kimenni a strandra, nem mernek levetkőzni a párjuk előtt, akár a saját lányöltözőjükbe sem mernek levetkőzni, mert úgy szégyellik magukat. Ezeknek a hölgyeknek ez a műtét egy gyógyítás, pszichés, lelki és testi gyógyítás. És van a másik része, amikor egy gyönyörű keblekkel rendelkező hölgy szeretne még nagyobbat, még dúsabbat, ami valamilyen szinten érthető, de az nem biztos, hogy azt már támogatni kell, hogy 800 köbcentis implantátumot tegyünk be egy 20 éves hölgybe. Tehát meg kell tudni húzni a határt. És ez nagyon fontos a plasztikai sebésznek a szerepe, hogy vezesse a pácienst, és tudja az anatómiai keretek között tartani az ő beavatkozását.
Ez a legjobb végszó, azt hiszem, amikor plasztikai sebésszel beszéltünk, hogy meg kell tudni húzni a határt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Dr. Varga Tamással, a Prémium Plasztikai Sebészet plasztikai sebész szakorvosával beszélgettünk, aki egyébként a Semmelweis Egyetem PhD kutatója. Ez volt mára az Egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.